Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Hallgassuk meg a lekciót, amint írva található János első levelében, a 4. fejezetben, 7. verstől a 12. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljunk helyet. Tehát János apostol első leveléből, a 4. fejezetből, a 7. verstől a 12. versig olvasom Istenünk igéjét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretet. Abban nyilvánul meg Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Istent soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy ebben a tökéletességben mutatod meg magadat, amit mi szeretetnek nevezünk, és ez a szó sok mindent jelent nekünk, de legfőképpen most téged jelent, hiszen te mutatkozol ígyben, hogy te vagy maga a szeretet. Köszönjük, hogy ebben a titokban benne van a mi életünk, sorsunk, utunk és döntéseink, és a te akaratod, hozzánk való viszonyulásod, és láthatjuk az Úrasztalát is, ahol Krisztus is annyira szeretett minket, hogy az életét tudta adni értünk, hogy minden tökéletesen kiábrázolja ezt a mindennap jelen való szeretetet. Add, hogy ezt most átélhessük, mert amit átélünk és megtapasztalunk, az sokkal mélyebbre kerül, mint amiről csak hallunk, vagy tudomásunk van. Kérjük tehát, add, hogy ezt a titkot most a te lelked megmutassa nekünk, és mindannyian a szívünket most szeretet által kinyissuk feléd, most rád figyeljünk, és tudjuk ezt a szeretetet most visszaadni és elfogadni. Add, hogy áramoljon közöttünk a te jelenléted, hogy lelked betöltsön, és szeretet által megújuljon a mi életünk. Amen. Az imént felolvasott szakaszból, János első leveléből, a 4. fejezetből, a 13. verstől a 21. versig olvasom Istenünk igéjét, foglaljunk helyet. Hallgassuk meg tehát akkor János első leveléből, a 4. fejezetből, a 13. verstől a 21. versig Istenünk igéjét. Abból tudjuk, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. És mi láttuk, és mi teszünk bizonyságot arról, hogy az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül. Ha valaki vallja, hogy Jézus Isten fia, abban Isten marad, ő pedig Istenben, és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. Ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát. Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. A mai alkalommal erről a szeretetről szeretnék beszélni, és mégpedig úgy, hogy láthassuk Isten, mit tesz értünk, mit tett értünk, és folyamatosan cselekszik, és aztán megláthassuk, hogy mi a mi helyzetünk ebben, hogy nekünk milyen lehetőségünk van, milyen viszonyulásunk van ehhez a szeretethez, és hogy mi ennek a végeredménye, ami hát a mi részünk, vagy úgymond jutalmunk, amikor be tudunk teljesedni ebben. Tehát fontos látnunk, erről szól az igehirdetés is, hogy kicsoda az Isten. Mindig egy nagyon fontos kérdés volt. Látszólag könnyen át tudunk rajta ugrani, hiszen már annyit hallottunk, sokat tudunk Istenről. Hát kicsoda az Isten? Mindenki mondja, hát nem tudod? És akkor mondunk valamit. Kinek mi, ami közel áll ő hozzá, azt megfogalmazza. Újból és újból tehát mi olyan életet élünk, hogy fogalmakban gondolkodunk, és amikor kérdezzük, vagy el akarjuk mondani, vagy rákérdezzünk valamire, akkor szavakat használunk, fogalmakat használunk. A fogalmak, mint például a szeretet is, több mindent jelent. És általában használjuk is ezt a szót. És nem ez a szó nincsen levédve, és nincsen csak Istenre alkalmazandó. Hanem a világunkban sok mindent jelent, és amikor szeretetről beszélünk, akkor szülői szeretet is eszünkbe juthat, vagy eszünkbe juthat az emberek közötti szeretet kapcsolat, mert mindez analógia, és János is mondja, hogy aki azt mondja, hogy szereti Isten, de nem szereti a testvérét, akkor az probléma, mert ott valamilyen tévedés, így mondhatnám, hazugság van, mert ugye a hazugságot úgy is értelmezhetem, hogy valamit nem jól értek. Egy tévedés van az életemben. A hazugság nem feltétlenül az, hogy valaki nyíltan szánt szándékkal félre akar engem vezetni, és úgy akar becsapni, hanem az is lehet, hogy én egy tévedésben élek. Én azt hiszem, hogy szeretetben élek, és közben nem. Mert igazából, ha jól megvizsgálom magamat, lehet, hogy nem szeretetben élek. És ez mindig egy fontos kérdés, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, de miben és milyen tükörben tudjuk ezt legjobban megvizsgálni, ha nem ismerjük a szeretetnek a tökéletes formáját, akkor mihez méred magadat? Ahhoz, ahogy téged szerettek, vagy ahhoz, ahogy te szeretsz másokat? És akkor mindjárt érezhetjük, hogy ahogy minket szerettek, abban sem volt mindig tökéletes, ahogy minket szerettek, hiszen akkor mi nekünk nagyon boldog lényeknek kellene lennünk. Ha bennünket mindig tökéletesen szerettek volna, akkor kicsattanó örömmel és boldogsággal kellene, hogy most ebben a pillanatban megérkezzünk, mert akkor a tökéletességet megkaptuk. Hát nincs annál több, mint hogyha minket jól tudtak szeretni, és feltöltötték a mi életünket, akkor nincsen boldogságkeresés. Minek keresném én a boldogságot, ha szeretnek? Illetve, ha én is tudok úgy szeretni, akkor értelmetlen azt föltennem, hogy mi az életem értelme. Vagy hogy mikor leszek én már boldog. Mert akkor ismerném a titkot. És ezért aztán Isten megmutatja a szeretetet, ugye az evangélium közepe az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne, el ne vesszem. Tehát úgy néz ki, hogy a megoldást Isten a szeretetben találta meg. Ez az evangélium közepe, hogy ő elkezd szeretni, és kisugározza az egész világra Krisztuson keresztül, hogy milyen az ő lénye. Ez a mennyei atyának a képe, aki ugye szeret bennünket. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. Itt az első, hogy a forrása Isten, és nem szakítható le róla. Abban a pillanatban, amikor a szeretetet önmagáért dicsőítjük, és az önmagában cél, de az Istentől való származása, az Istentől való forrás élményünk elveszik, akkor tudjuk azt, hogy a szeretetben is megjelennek más erők is. Tehát a szeretet elveszíti igazából a helyes viszonyulását, mert akkor már válhat az bennünk valami fajta önzéssé is, elvárássá. Lehet az a félelem táplálásának egy módja, hogy jaj, elveszítem a szeretetet. Mi lesz, hogyha elveszítem? Vagy mi lesz, hogyha nem jól szeretek, akkor valami bajt fogok okozni vele. Ez is egyfajta félelem. Vagy ott van bennünk az a fajta sóvárgás a szeretet után, ami által az ember könnyen befolyásolhatóvá válhat, és mások fölismerhetik, hát csak egy kis szeretetet kell neki adni, és akkor már minden jó. Csak kiadja azt a szeretetet, miért és milyen célból, és meddig. És mi a mögöttes szándék? Tiszta-e a szándék? Tiszta-e a szív? És ilyen értelemben láthatjuk, hogy Isten a szeretet forrásaként jelenik meg, hogy ez a legnagyobb erő, ami a világot lényegében, akárhogy is nézzük, uralja. Mert a hiánya, ha megjelenik, akkor agresszivitás lesz, akkor kétségbeesés lesz. Az emberek kifordulnak önmagukból, generációk belesüllyednek ugyanabba a verembe, és nem tudnak kijönni belőle, és kínnal, keservel akarnak, és küzdenek. Mert igazából nincsen meg a békesség, nincsen meg az a szeretetteli állapot. Ha valaki teljes ilyen értelemben a szeretetben, annak más megoldásai vannak a problémákra. És látjuk ma a világban, hogy sokat beszélünk talán arról, bizonyos értelemben a szeretetnek különböző fajtáiról, vagy a jogokról, meg figyeljünk egymásra, meg az emberi méltóságról. Ezek is mind beletartoznak a szeretetbe, mert az biztosít a mi számunkra bizonyos feltételeket. De vannak ennek, így mondjuk, valami fajta kötelezettségei is, amit nekünk is be kell tartani. Tehát nekünk is úgy kell viszonyulnunk a szeretetben, vagy ahogy Jézus mondta, amit szeretnéd, hogy veled cselekedjenek, te is aképpen cselekedjél. Tehát van ott egy valamilyen szintű másik oldal, nem az, hogy elvárás, de valahol láthatjuk, hogy ahogy mérsz te, úgy mérnek majd neked is elv, és ez is a szeretetben van, hogy az is benne van, hogy a szeretet sok mindent elfedez, sok mindent eltűr, de nem örül együtt a hamissággal. Tehát sokfajta megoldás létezik, amit Isten el akar készíteni a mi számunk, és hadd mondjam, hogy a szeretetben van a legnagyobb kreativitás. Ha meglátjuk az életünket, hogy végig gondoljuk, ha valakit szerettünk, vagy valamilyen helyzetben szeretettel tudtunk lenni, akkor lehet, hogy másfajta megoldást választottunk, mintha csak úgy hideg fejjel döntenénk éppen a kérdésben. Mert egészen mások a prioritások akkor. És egészen más, hogy látjuk a helyzetet, a másik személyiségét. Ha valakit szeretünk, vagy valaki szeret bennünket, a legmélyebb lényünket érti. Mert hogy lehet úgy szeretni, hogy nem érted, vagy nem tudod, hogy ki az? A megismerésnek lényegében az egyik legtökéletesebb formája, ha elkezdünk szeretni. A másikat megismerni. Tehát nem egyfajta érzelem csak, hogy van egy jó szimpátiánk, vagy egy érzés bennünk, a szeretet, hanem igazából azt is mondhatnám, a tökéletességnek a formája, ahogy Isten szeret bennünket, ez azt jelenti, hogy ő tökéletesen ismer is bennünket, tudja, hogy mi illik hozzánk, mi való nekünk, és aképpen vezet bennünket, és ugyanúgy én is, ha szeretek, akkor előbb-utóbb elkezdem azt érezni, hogy kik azok, akik körülöttem élnek, mi az, ami az ő számukra fontos, és talán még azt a kérdést is fel tudom tenni, hogy mondd már el, hogy szeressenek. Mert lehet, hogy én a megismerésemben rájöttem, hogy én nem biztos, hogy jól szeretlek. Ha ezt a kérdést egyszer föltesszük, akkor érdekes válaszokat kaphatunk. Hogyha merjük ezt a kérdést föltenni a másik embernek. Tehát, ha megnézzük, ugye Krisztust is azért küldte Isten, mert ő úgy szerette a világot, el akarta mondani, hogy hogyan akar kimenteni bennünket, miből akar kimenteni, hát nem kell engem megmenteni, mondják az emberek, hát miből kellene megmenteni, hát jól élek én, hát megvan mindenem, nem vagyok én annyira bűnös, hát sokkal több bűnös ember van, mint én. Tehát, hogy nem értjük ezt a megmentést, itt ezt jól kellene érteni, hogy azt jelenti, hogyha a világ bármennyire is sok mindent elér, és sok mindent fel tud mutatni, de azért az a legnagyobb probléma, hogy ha így mondom, hogy nem ismerik Istent, akkor mit jelent, hogy nem ismerik a szeretetet? Mert különben, ha itt lenne, akkor nem így tartanak. De nagyon sokat tudunk róla beszélni, és ha bemegyünk a könyvtárba, akkor láthatjuk, hogy mennyi könyv van a szeretetről. Meg a pszichológiának a nagy része lényegében rájött már arra, hogy meg kell vizsgálni az élettörténetet, meg kell nézni, és igazából sokszor az a mi problémánk, hogy hogyan szerettek, vagy mi hogyan, mit kaptunk, és ezt egész életen át ezt dolgozzuk föl, hogy megkaptuk, vagy nem kaptuk. És ez lesz a mi szenvedéskörünk. Tehát, mintha Isten azt mondaná, hogy én vagyok az a szeretet, akit kerestek, ismerjetek meg engem a Krisztusban, ha őt valljátok és hisztek neki, és befogadjátok őt, engem fogadtok be. Mert Krisztusban ez a szeretet jött el. Ezért ő a világ üdvözítője. Miben kell üdvözíteni a világot? Hát pontosan ebben, hogy nem ismerjük az Isten szeretetét. Az Isten szeretetének a következménye az, hogy megváltoznak az életek. Az Isten szeretetének a következménye, hogy van bűnbocsánat. Isten szeretetének a következménye, hogy van emberi közösség. Az, hogy újat tudunk kezdeni, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden, ez is a szeretetben történhet meg, hogy azt mondom, hogy ami tegnap megtörtént, azt elfelejtjük, vagy azt már nem hozzuk át a jelenben, és a jelenben pedig újat kezdünk. Ezt csak szeretetben lehet megtenni. Ezt nem lehet így dogmatikusan, hogy akkor most aztán béke, és mától mi újat kezdünk. De miért nem tudunk újat kezdeni? Mert nincsen bennünk szeretet. Mert nem szeretetben mondtuk ezt ki. Ezért van, hogy mindig újra rángatjuk a dolgokat, és újra játsszuk le. Mert ameddig nem tanuljuk meg azt, hogy, vagy nem tanuljuk meg a szeretet lépcsőit, azig mindig vissza kell lépnünk. És ezért lépett Krisztus olyan sokat felénk. A tanításaiban, a példázataiban is. Lényegében ugye ezt a titkot próbálta föltárni. Mi az az emberi lélekben, az ember lényében, ami elfedi ezt a szeretetet, hogy nem érzi, nem kapja, és mi az, ami eltéríti őt ettől az úttól, hogy önmagát helyesen szeresse, a másik embert helyesen szeresse, és láthassa Isten. Ez a három, ugye, a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, elmédből, minden erődből, második, szeresd fele barátodat, mint önmagadat, ebben benne van a tökéletesség. Ezért a szeretet vallása lényegében, a Krisztus vallása, ha így nézzük, ez már nem is vallás. Mert a szeretetet nem lehet most ilyen dogmába tenni. Tehát az a vallás dogmákat gyárt, hogy így van, úgy van, amúgy van, de előbb-utóbb ezek lemerevednek. A szeretet, az nem lehet szoborba önteni, hogy íme itt van a szeretet. Arra nem lehet bálványt készíteni, hogy mi a szeretet. Ezért Krisztus is él, meg Isten is él, és a szeretetről nem lehet egy... Na, ebben a helyzetben csak ez a szeretet. Nem lehet ezt kimondani, és egy törvénykönyvet írni, hogy akkor mi a szeretet. Hanem a törvény oda vezet el bennünket, mint Krisztusra vezérlő mesterünk, hogy rámutat Krisztusra, aki a szeretetet hozza, és azt mondja, hogy na, őt kövessétek. Mert eddig tudtunk segíteni, ezek után már magának a léleknek, Istennek és a szeretetnek kell, hogy titeket belülről vezessen, és itt jön az új szövetség, pünkösd után vagyunk, Isten lelke lakozik bennetek, akkor kinek a lelke lakozik bennetek? Az, aki titeket így szeret. És ez az ősbizalom. visszanyerjük azt az édeni állapotot, ami akkor ugye elveszett, hogy ott bejön a szorongás, a félelem, jaj, mit tettem, és elbújik az ember Isten elől. Mert megjelenik a félelem. És a paradicsomi állapotnak valamilyen szinten a lényege az, hogy nincsen mitől félnem, mert Isten velem van. És ez, amikor lélektől újonnan születik az ember Krisztusban, újból ezt érzi, nincsen mitől félnem, hát Isten lakozik bennem. Ez a legnagyobb titok. Mint szeretet által lakozik bennem. Nem mint ítélőbíró lakozik bennem, hanem szeretet által, aki helyre is rakja a dolgaimat, kiigazítja azokat. Ugye Szokratészről tudjuk, hogy őt kérték arra, hogy tagadja meg tanítását, és ő is már, tehát mások is ismerik ezt a belső lényeget, és ő azt mondta, hogy belső isteni lényeg vezet engem, és én nem vonom vissza azt, amit tanítottam. Mert ő arra hivatkozott, hogy valami legbensőbb mag, isteni lényeg vezeti az ő életét, és azt ő nem akarja megtagadni semmilyen körülmények között. Isten szavára hallgatnia kell. És aztán ugye tudjuk, nem is mondta vissza a tanait, kiitta a méregporrat és meghalt, mert vállalta azt a legbensőbb önazonosságát, amit nem akart feladni mások véleményért és kedvéért. Vagy József Attila mondja, az én vezérlőm bensőmből vezérel engem. Már a költők is rájönnek és megfogalmazzák, hogy van valami legbensőbb lényegünk, amihez ha eljutunk, annak a szavára biztos, annak a szavára hallgatunk, az mindenen át tudhatni. Erről a legbensőbb lényegről beszél Krisztus is. Ha engem követtek, megtaláljátok az életeteket. Milyen élet? Nem az az élet, hogy itt élünk, megyünk, jövünk, hanem a bennünk levő életet találjuk, meg a legbensőbb magunkat. És tehát van egy bensőm, ki ez, aki bennem lakik? Én magam vagyok, az pusztán. Erre így is mondhatnánk, hogy a legjobban, vagy Jézus is azt mondta, hogy ha bennetek levő fény sötétség, akkor milyen nagy a sötétség bennetek. A lélek fényéről beszélhetünk, hogy a lélek, meg Isten is, Istenről is azt mondjuk, hogy ő világosság, a világosság atya. Mi pedig az ő gyermekei vagyunk. Ha úgy neveztetünk, hogy mi vagyunk az ő gyermekei, akkor milyen természetünk van? Mondhatjuk Isten természet. És milyen az az Isteni természet? Ha ő a világosság atya, akkor nekünk is valamilyen szinten a lélek természetünk ugyanolyan fénytermészetű. És a lélek birodalmában a fény, az nem csak az, hogy felgyújtjuk a lámpát, és akkor látunk világosságot, vagy úgy szimbolikusan egy gyertyát meggyújtunk, és van fény, hanem az a mindenségnek, a teremtőnek a kisugárzását jelenti. Ha valaki fényben van, vagy ha az Isten megjelenik fényben, kimondhatatlan dicsőségben, az ő lényének a legbensőbb erejét jelenti, teljes bölcsességét, hatalmát jelenti, és ez a fény, ez az, ami a Szentlélekben megjelenik bennünk. És ez belsőleg az ember tapasztalja ezt a jelenlétet. Ugye Jézus, amikor elváltozik a megdicsőlés hegyén, és sok ezerszeresen fényesebb, mint egy nap, akkor az a belső fény, ami benne van, hogy mondta, hogy én vagyok a világ világosság, az materializálódik, és egyszerűen kívülről látszik, és ránézve sugárzik az a fény. Amikor a lelki dolgok materializálódnak és megjelennek a földi szinten, akkor látható fényként is megjelenik. De az egyébként láthatatlan emberi szemnek. De valakinek lelki szeme van, vagy olyan, mint az isteni látás, akkor láthatja, mi most nem látjuk magunkban a fényt, de ez szerint azt jelenteni, hogy láthatná, hogy most is ott van bennünk. És világít a lélek, mint egy mécses. Ugye innen van az, hogy Isten szava is olyan, mint lábam előtt a mécses, és vezet engem. Mert világosságból származó szó, az ige, azt a világosságot közvetíti a számomra, és fényt ad nekem. Hogy a magvető példázatában, amikor belehull a földbe ugye az isteni mag, és sok gyümölcsöt terem, de ha ott van a gond, a bánat, a szorongás, a félelem, a világ gondjai, a szenvedélyek, mindezek megfojtják, és nem tud gyümölcsöt teremni. Mi az a mag tehát, ami belehull az életembe? Mondhatom, Isten igéje, és mi az a másik mag? A saját belső magom. Ha azt az Isten igéje megérinti, abban a pillanatban a saját fényem fölragyog. Hát a tékozdó fiú, mikor elment, és eszébe jutott, hogy haza lehetne menni, mert ott még jobban él a béres is, akkor fölébred benne a legbensőbb mag. Honnan jöttem? Ez a nagy kérdés az ember. Honnan jöttem? Ki vagyok én? És hová vezet az én utam? Erre döbbent rá a tékozda fiú, hogy honnan jöttem, elkezd visszamenni, akkor megtalálja önmagát, ugye az atya átöleli őt, felöltözteti őt, fehér ruhába gyűrűt húz az ujjára, és utána ünnepség van, ez az üdvösségnek a kifejezése, és megvan a jövő. Tehát az engesztelő áldozatnak is ezért kellett megtörténnie, hogy miért is kell engesztelni, kit kell engesztelni, milyen erőket kell megszüntetni. Azokat az erőket, amelyek a szeretet ellen vannak, azokat le kell fegyverezni. Nyilvánvalóan föl kell mutatni, hogy mi az, ami ilyen szempontból a szeretet ellen van, és ezt Isten fölmutatja, és lefegyverzi ezeket az erőket, és felragyogtatja a saját szeretetét, és azt mondja, hogy emberek, aki akarja, ingyen veheti. Mert én ezt adom mértéktelenül, hiszen Isten lénye ez. És ezt nem mértékkel adja Isten a Krisztuson keresztül, hanem teljes egészében. Mondok egy példát, hogy talán még érthetőbb ez a lélek embere és a hogy a szeretet ember, ha megszületik bennünk, akit Isten szeret, és megszületik bennünk a hit embere, az újonnan születésünk megvan, hogy szeretve vagyunk, és ezt tudjuk. Hogy egy pilóta iskolában ugye úgy van, hogy van egy tanító, vagy egy vezetőpilóta, aki előül, és van, aki tanul, az pedig mögötte. És elviszi őt egy ilyen tanuló repülésre. És ott aztán van mindenféle flick-flack, és kipróbálja, és megmutatja, hogy mi van, és szegény tanuló, aki hátul ül, az fél, hogy most mi lesz, hát hogy megyünk. És ő pedig próbálja neki megmutatni, hogy mit jelent az a tér, mi az a szélessége, hosszúsága annak, hogy mi repülünk, hogy itt szabadság is van, vannak törvényszerűségek is, van, amit meg kell tanulni, hogy ne legyen nagy baj, de egyébként olyan dolgok is vannak, amire te nem is gondoltál. És egyszer csak mutat a tanító, vagy a vezetőpilóta egy veszélyes mutatvány közben meg akarja neki mutatni, nézd most milyen szép a tenger. És azt a kézmozdulatot, ahogy így mutatott neki, és közben pedig próbált lemutatni, az félreértette az, aki mögötte ült, és azt értette, hogy baj van. Most nem jól repülünk, és nagy baj van. És azonnal megnyomta a katapult gombot. Sokszor így vagyunk azért, az életben is. Mikor az Istenre azt mondjuk, hogy vezet bennünket, és hirtelen belevezet olyan helyzetekbe, amiben mi elkezdünk félni és szorongani, akkor sokszor megnyomjuk a katapult gombot. És ki akarunk ugrani. Na ez az az ember, akinek még tanulnia kell bennünk azt, hogy az Isten tényleg szeretet. És még a nehezebb pillanatokban is benne tudjon maradni, és ott tudjon ülni. Ez amikor ülni, állni, járni az Istenben, meg kell tanulni ülni, megmaradni, aztán állni, amikor föl kell állnunk a dolgokból, és aztán meg kell tanulni járni. Ha nem maradunk benne az Isten szeretetébe, és katapultálunk belőle, mert valami olyat, vagy félreértjük, mert most valami nagyon nagy tragédia fog történni, akkor újból vissza kell mennünk a tanuló ülésbe, és újból megint fogunk repülni. Ameddig meg nem tanuljuk. Ha mindig katapultálunk, akkor nem fogjuk tudni megtanulni. Tehát ez a kommunikációs zavar, ott lehet a belső emberem és a külső emberem. A külső emberem azt mondja, veszély van. A belső emberem meg azt mondja, nyugalom. Valaki vezet. Nem lesz gond. Meg kell értened, hogy most mit jelent a szeretetben járni. Vagyis Istenben. Hogy más lélek van abban, aki vezet, így nézzük, és egyszer te is ülhetsz majd az első ülésbe, hogyha ezt megtanulod. És más az, hogy valaki közül, erre mondja Isten, hogy nagyobbak az én gondolataim a ti gondolataitoknál, hogy ne keverjük össze már mi gondolatainkat az övével, és nem mi akarjuk eldönteni második ülésbe, hogy Isten mire gondol. Mert nem biztos, hogy arra gondol. És ezért jön mindjárt a reakciónk, hogy akkor cselekszünk gyorsan. Viszont az is jó, hogyha gyakoroljuk magunkat az isteni gondolatok minőségében és annak a megértésében. Mert máskülönben a vevő állapotunk, hogy én hol vagyok, és ez a lényeg, a Szentlélek eljön és megtanít titeket mindarra, amire szükségetek van. Tanítás alatt vagyunk. Kell, hogy értsük, tanítson bennünket, mert különben kommunikációs zavar lesz. Másként értelmezzük, mint ahogy Isten gondolja. Isten fejével próbálunk gondolkodni, ahelyett, hogy benne maradnánk a, így mond a kabinban, és nem kell katapultálni. Ős szorongás van bennünk sokszor, lehet, amikor a Bibliát olvassuk, mert olyan Isten jön elénk, aki ítél, ez sem jó, az sem jó, és jaj, mi lesz velünk? Az emberek sokszor a saját állapotukat szűrik ki a lelki üzenetekből, mert azt értjük meg, amilyen lelki áll. Ha félek, akkor ha jön egy jelzés, ami a félelmemnek megfelel, akkor azt fogom meghallani. Ha valaki nem fél, azt hallja meg, hogy milyen szép a tenger. A másik pedig azt hallja meg, hogy jaj, baj lesz, mert le fogunk zuhanni. Tehát, hogy milyen a belső állapotunk. Van, aki mindig ítéletet olvas ki, van, aki ugye mondhatjuk, soha nem olvas ki ítéletet, ez is lehet egy másik oldal, soha nem akar szembenézni önmagával. Itt minden rendben. Semmivel nem kell szembenéznem. Ez is lehet egy rossz viszonyulás. És hagyd mondjam azt, hogy az isteni elem, mármint a Szentlélek, vagy a szeretet, ami vezet bennünket, amelyben nincsen félelem, és ez a lényeg, mert a félelem torzít. Hát teljesen mindegy, hogy Istentől félsz, ez ugyanúgy torzítja az Isten képet. Egyszerűen Krisztusban nem szabad félni. És nem azt mondom, hogy meg van tiltva, de erősen nem javasolt. Az más, hogy Isten félelemről beszélünk itt. Itt már átalakul ez Isten szeretetté. Hogy Isten szeret engem, és én is szeretem őt. Ebben nincsen félelem. Mert a félelem, az megöli a szeretetet, és Isten szeretete meg kiűzi a félelmet. Tehát itt is megint a szavakkal való játék. Hogy látszólag ez egy játéknak tűnik, hogy félelem, Isten félelem, meg szeretet. De ha ez bennünk rosszat hoz elő, hogy azt mondom, hogy Isten félelem, akkor ki kell igazítani, akkor azt kell mondani, Isten szeretet. Hát a félelemben már mi már egyből egy szorongó érzést érezhetünk. Tehát akkor összefoglalva, mi a lényeg? Hogyha én szeretve vagyok Istentől, és ez a Krisztusban való megtérés, újonnan születés, üdvösség, ezt én megértettem, és átélem, ez az én mélyebb valóságom, ez megelevenedik bennem, akkor az ős félelmem, az ős bizonytalanságom, amit a bűn következményének látunk ott az Édenkertjében is, az el van vágva. Ez minden rossznak a forrása. Mindennek ez a belső szorongás és félelem a forrása. Ha bennünk ez a mag, amit új életnek nevezzünk, vagy lélektől való újonnan születésnek megszületik, ez a mag képes arra, hogy az egész életünket vezesse. Nem kívülről vezetjük az életünket, hanem belülről fog vezetni bennünket Isten. Erre öltözzük rá, ez a belső mag megvan, az értelmünk, az akaratunk, a képességeink, az egész intelligenciánk, minden erre épüljön rá, ne fordítva. A tanuló hátul ül, saját értelmével, intelligenciájával akarja megérteni az előülő vezetőt, de félreérti. Miért? Mert nem ismeri a legbensőbb vezetést. És felül fogja bírálni. És lépten nyomon az lesz, hogy ez nem így van, ez így van, ez úgy van, és ellen fog tartani, és más fog cselekedni. Mi következik ebből? Az, hogy valamilyen szinten azt kell megtalálnunk a lelkünkben, És ezt mutatja meg Isten, hogy van egy tiszta pontunk, ami az ő vele való kapcsolatban fog megnyilvánulni. Ezt ő fogja mindig felragyogtatni bennünk, vagyis a saját fényünk, a saját lelki világosságunk. Ezt így is mondhatjuk szimbolikusan, ez az üdvösségünk, amikor fehér ruhája van, amikor valaki hitt és üdvözült, fehér ruhája van. Miért fehér a ruha? Mindenét le kellett neki vetni, ez a levetkőzni, letenni a, úgymond, amink rá van, magunkra van pakolva, gondolat, értelem által, bármi által, és hogy állunk az Isten előtt? Szoktuk is mondani, hogy majd mezítelenül fogunk megállni, mert már nincsen olyan semmink, mert elmegyünk ebből a világba, és minden szépen gondolatok, érzések, minden, amit tapasztaltunk, azt valamilyen szinten le kell, hogy vessük. És amikor megállunk az ő jelenlétében, akkor hogy fogunk megállni? Úgy, ahogy vagyunk. Na ez az. Ott van a lélekmag, és ha az a lélekmag bennünk megszületett, és megtaláltuk már a Földön az Istennel való kapcsolatot, akkor az a fehér ruha mi? Azt nem varodába varták azt a fehér ruhát. Az a te belső világosságod. A te lélek ruhád. A lélek fénye, az a tiéd. Olyan értelemben a tiéd, hogy pontosan igen. A saját lelkedből sugárzik ki. És ezt már itt, a Földön megtapasztalhatod. És ezért van az, hogy ez a fehér ruha már most a miénk. Mert ez a belső lelki ruha elkezd világítani bennünk, vagyis van világosságunk, ahogy Jézus mondja. Ekkor megelevenedik az isteni valóság, amit most jól értsük, ha valakinek van ruhája, akkor van. Ugye ezt nem lehet megmagyarázni. Mint az esküvői példán, hogy ott vannak a meghívottak, és van valaki, akinek nincsen fehér ruhája, és megkérdezik neked, miért nincs fehér ruhád. És akkor ugye úgymond kirakják arról a lakodalomról, mert nincsen neki fehér ruhája. Ez egy szimbolika, ez azt jelenti, hogy ez nem lehet elméletben, hanem ez vagy van, vagy nincs, vagy megértem, és átélem. Ez nem lehet tanokkal. Nem lehet azt mondani, hogy hittem abban, hogy van fehér ruhám. Mert nem hinni kell benne, hanem azt megélni és megtapasztalni. Nem hinni kell a fehér ruhában. Hogy az nekem van majd Istentől, mert így is lehet, hogy hiszem, hogy van nekem üdvösségem, vagy fehér ruhám. Nagyon jó. Ha ezt úgy mondom, hogy közben tényleg azt érzem, hogy átsugárzik, és a lelkemben is ott van, akkor nagyon helyes. De ha ez nem így van, ugye akkor mondja Jézus, közel vagy az Isten országához, de lépjél be. És töltekezz meg. Tehát így vannak a tudásunk, amely átalakul, és kívánunk ugye ráöltözni, ami emberi dolgainkra próbáljuk fölvenni a fehér ruhát, itt fordítanám meg, hogy erre mondjuk, hogy ezt nem lehet. Miért? Mert ha emberi dolgokra tesszük rá az üdvösséget, hogy jó, van üdvösségem, de egyébként úgy maradok, hogy ezt mint fölveszem, mint egy ilyen ismeretet, vagy valami tudás, akkor ez a fehér ruha hol van? Az egészen rá van téve, amit le fogok majd egyszer vetni. És úgy fogom vele együtt levetni ezeket a dolgokat is, mint ahogy a többi lekerül rólam. És legbelül nem lesz ruha. Ez fordítva van. A lélek belső világosságát öltjük fel, és arra tesszük föl azt, amit feltehetünk a bölcsesség, egyéb más emberi dolgaink, amelyek bizonyos fokig mulandóbbak. Tehát nehogy fordítva öltözzünk, hogy fölvesszük a mi felső ruháinkra, fölvesszük az isteni fehér ruhát mondván, hát ez így pont jó. Nem jó. Mert annak belülről kell hatnia. Világosságból való világosság az legbelülről jön, nem külső fény, amelyet felöltünk. Nem a magam dicsősége, ha így nézzük, hanem legbensőbb lelkemnek a kisugárzása, amit Isten gerjeszt. Ha az isteni erők hullámain utazom, az nem ugyanaz, mint hogyha kívülről vizet szórok magamra. Nem ugyanaz, hogy ahogy mondja Jézus, hogy annak élővíznek folyamai ömlenek a belsejéből. A belsejéből jön, nem ugyanaz, mint hogy kívülről vezetjük a vizet. Hanem az azt jelenti, hogy belülről vezet engem, szomjamat oltja, erőt ad nekem, és legbelsőbb tudatosságomnak, lényemnek a része. Ez az, amiről Szokratész is beszélt, hogy ezt meg nem tagadhatom. Ha valaki megtalálta önmagát ilyen értelemben Istenben, az isteni lélekben felismerte, hogy ő ki. Képtelen önmaga ellen tenni. És ez a szeretet, hogyha ezt szeretetben megláttuk magunkba, és szeretjük már Istent és önmagunkat, na itt jön az, amit mondtak, hogy szeress, és bármit tehetsz. Na ez lenne a szabadság. Csak ahhoz, ugye ez a kitétel, hogy mit jelent az, hogy szeretni, meg mi az, és akkor nincsen már, így mondjam, törvény, ha így nézzük, mert ha a szeretet van, akkor az minden törvény betöltője. Ezért a Krisztus törvényét már ennek a törvénynek nevezzük. A Krisztusban a szeretet törvénye parancsol és uralkodik nekünk. És ezért írja fölül már azt a fajta másik törvényt, mert ha szeretsz, akkor bármit tehetsz. És ez az a feltétel. Ami az üdvösséget, ha megvan, így ilyen értelemben, akkor megvan ez a szabadságod. De tudod, hogy ez a bármi akkor azért sok mindent jelent neked. De sok mindenben pedig tényleg szabadabb vagy. És erre vezet el bennünket az úrvacsorai közösségben is. Az Isten valósága, szeretete valóban kiábrázolódik. Legyen ez így, és éljünk által. Hogy benne legyünk, bennünk legyen ez az ősbizalom, az isteni mag. Nem az én termékem, Isten szeretete. Isten engem szeret. És én is szerethetem őt. Ez az igazi átérés és misztérium, amely tényleg világosságot adhat minden helyzetben. És ha isteni erők és az isteni szeretet hullámai belülről fakadnak, akkor nem kell félnem. Mert minden a helyén és a maga rendjében fog történni. Amen. Imádkozzunk. Hadd, hogy érezzük ezt a szeretetet, Istenünk, jó látni, megízlelni, rábízni magunkat, és legbensőbb lényünkben azt a világosságot elkérni, ami ott van, hiszen örökkévaló világosságból származunk, a te gyermekeid vagyunk a hit által, és ez a legbensőbb valóságunk és lényünknek legbensőbb kiteljesedése, amire mindent felöltözhetünk, és amiről mindent levethetünk, de ez a lényeg, ez a fehér ruha megmarad. Hadd, hogy így az úrvacsorai közösségben átélhessük ezt az ősbizalmat, ahogy helyreáll, ahogy azt láthatjuk, hogy nincsen más, csak a szeretet ezen a világon, vagy annak a hiánya, és azok következményei. Köszönjük, Istenünk, hogy te ezt az egyedüli, tökéletes utat adtad. Ha valaki szeret téged, akkor megismerhet. És ebben van a tökéletes szeretet, hogy te előbb szerettél minket, mint ahogy mi szerettünk téged. És így van meg nekünk a mai napon is ez a tökéletesség. Köszönjük, hogy gyógyulást adtál a betegeknek, kórházban levő testvérünknek is. Köszönjük azokat, akiket gyógyítasz lélekben, a mindennapok világából, ahogy megérkeznek ide a templomodba. Add, hogy ez a szeretet bennünk maradva az úrvacsorai közösségben kitisztítsa a mi szívünket, hiszen egyek vagyunk ebben a szeretetben, mindannyian. Add, hogy tudjuk egymást is szeretni, hogy ne essünk tévedésbe, mert ez a tévedés megváltoztatja a szeretetet. Elváltoztatja. És az elváltozott, megváltozott szeretet nem ugyanazt az erőt képviseli, mint amiről te beszélsz, Istenünk. Add meg nekünk, hogy Krisztusban a szeretet ősi formáját, legtisztább formáját kapjuk meg, amely meggyógyítja, kitisztítja a lelkünket. Add, hogy boldogok legyünk, hiszen nincs is más boldogság, mint ha valaki szeretve van, és ha valaki szeretni tud. Ezt az örömöt, üdvösséget kínálod nekünk. Kérjük azt, hogy így legyen, és beteljesedjünk. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyük akkor Istenünk áldását. Istenben bízom, nem félek. Ember mit árthat nekem? Amen. Áldás békesség.